Nie ma Kostung. A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Isten hozta a testvéreket az esztendő utolsó vasárnapján, Isten lelke tegye gazdaggá a mi együttlétünket. Énekeljük kezdő énekül a 193. éneket. A 193. énekünk így kezdődik, dicsőség az Istennek, dicsőség az Istennek fenn a magas egekben. Kedves testvéreim, hallgassuk Isten igéjét a Máté evangéliumának második részéből, az első 12 versből. Olvasom az igét Máté evangéliumának második részéből, az első 12 versből. Amikor pedig megszületett Jézus a judéai Betlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, ezt mondván: hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Herodes király pedig ezt halván megháborodott, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódott tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie. Azok pedig azt mondták neki: a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te, Betlehem, Judeának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izrael. Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. És elküldvén őket Betlehembe, azt mondta nekik: elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mielyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek neki. Ők pedig a király beszédét meghalván elindultak. És imé, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment mindaddig, amíg odaérvén megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. És bemenvén a házba, ott találták a gyermeket anyjával, Máriával. És leborulván tisztességet tettek neki, és kincseiket kitárván ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. És mivel álomban megintettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton tértek vissza hazájukba. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyán, íme egybegyültünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusok elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 204. énekünk első 3 versét. A 204. ének első 3 versét énekeljük. Az első vers itt kezdődik: szívünk viksággal ma bétölt.
Csillag, villag, ragyog már. nap az égen, megszállná az Úr estünket, felöltözi Úr testünket,
imádkozzunk. Uram, köszönjük hálaadással, hogy megszántad a mi elesésünket. Felöltözted portestünket azért, hogy azonosulj velünk, és hogy minket ismét visszasegíts az atyai házba. Hogy újból megajándékozz minket az ég bocsánatával. Mert látod, itt a földön, a te bocsánatod nélkül nem tudunk boldogulni. Látod, mennyi adósságot halmoztunk fel veled szemben, fele barátainkkal szemben is. Látod, Urunk, hogy ebben az elmúló esztendőben is mennyi alkalmat engedtünk elfutni úgy, hogy nem használtuk ki azokat. Amikor találkozhattunk veled és a te gyermekeid közösségével, nekünk talán egyéb volt fontos. Amikor földi haszon szerzésére irányult inkább a mi figyelmünk, mint sem mennyei kincsek gyűjtésére. Urunk, olyankor talán telibb lett a zsebünk, de üresebb maradt a szívünk. Mert valahogy kimaradt a te áldásodnak egy újabb adagja a mi életünkből. Urunk, te látod, hogy most esztendő utolsó vasárnapján olyan őszinte vággyal keresünk téged, hogy ismét bocsánatot nyerjünk tőled minden olyan mulasztásunkra, amit ebben az évben elkövettünk. Minden olyan bűnünkre bocsánatot nyerjünk, amivel másokat megbántottunk, de amikkel magunknak is csak bonyodalmat, keserűséget szereztünk. Istenünk, köszönjük, hogy nálad van bocsánat, és köszönjük, hogy ismét leülsz velünk egy asztalhoz. Köszönjük, hogy újra föl akarod ragyogtatni előttünk a mennyek a dicsőségét. Hogy ne legyünk földhöz ragadt poremberek, akik csak testnek élünk, akik csak mulandó, talmi csillogást keresünk, hanem legyünk olyanok, akik az örök kincseket nálad keresik, és meg is találják. Köszönjük, Urunk, hogy ismét szólni kívánsz hozzánk, és hiszük, hogy ez a szó telibe talál nálunk azért, hogy életünket rendbe tedd egészen, és az évvégi számadásnál ne kelljen azt mondanod, hogy megmérettél, és híjával találtatták. Köszönjük, hogy mindaz, ami hiányzik életünkből, általad újból betelhet, hogy betölts minket egészen önmagaddal, szentségeddel, tisztaságoddal, békességeddel, jóságoddal, mert látod, csak ezekkel a maradandó kincsekkel érdemes nekünk majd átlépni az új évbe is, és megérkezni majdan a te mennyei dicsőségedbe is. Köszönjük, hogy ebben akarsz ma is segítségül lenni nekünk, szent lelked által. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására. Elénekelve a 440. éneket, a 440-es ének mindkét versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, csillagfényes éjszakán angyal szózat hangzik. Két vers. Olvasom az igét, kedves testvéreim, a Máté evangélium a második részéből, a 10-től 12-ig terjedő versekből. Hallgassuk meg Isten üzenetét, a Máté evangélium a második részének 10-től 12-ig terjedő verseiből, figyelmes és csendes lélekkel. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. És bemenvén a házba, ott találták a gyermeket anyjával, Máriával. És leborulván tisztességet tettek neki, és kincseiket kitárván ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. És mivel álomban megintettek, hogy Herodeshez vissza ne menjenek, más úton tértek vissza hazájukba. Eddig tart az alap. Igen. Meg a testvérek, a napkeleti bölcsek közismert történetét halljuk újra. Az idők folyamán erre a történetre nagyon sok adalék ragadt, amiről nem is olvasunk a Szentírásban. Ugye a közbeszédben azt halljuk, hogy három királyról van itt szó. Egyesek még a nevüket is tudni vélik, hogy Mennyárt és Boldizsár és a harmadik, ugye, de ezekről nem olvasunk így a Bibliában. Még azt sem jelzi a Biblia, hogy hárman lettek volna, csak hogy napkeleti bölcsek jöttek Jeruzsálembe keresni az új királyt. Azt, akinek érkezését különös égi jelek vetítették előre ezeknek a keletről induló bölcseknek. Különös a tudósoknak a véleménye, hogy abban az időben a Szaturnusz és Jupiter együttállásának az eredményeképpen tűnt föl ez a fényes jelenség, ami útra indította ezeket a keleti bölcseket. A Szaturnusz Izrael csillaga volt, a Jupiter pedig a királyok csillaga, a kettő együttállása pedig a keleti bölcsek gondolkozásának a világában egyértelműen Izrael új királyára utalt. És ezért indultak el. Ráadásul nem is rövid utat tettek meg, hanem keletről jöttek, és a zsidó közgondolkozásban akkor ők keleten főleg azt a területet értették, ami Babilont jelentette, vagy mai meghatározás szerint a Tigris és Eufrátesz közötti területet, a mai Irak területét. Különös magyarázatok vannak a napkeleti bölcsek kapcsán, amiknek lehet hitelt is adni, miszerint a keleti bölcsek tudhattak Babilonban ragadt zsidóktól arról, hogy ószövetségi proféciák megjövendölték az új király érkezését. Miszerint, ugye Mikeás próféta is leírta, a papok, irásodók Herodes udvarában is őt idézik, hogy Judea Betleheméből származik majd az a gyermek, aki uralkodni fog Izraelen. És nyilván, hogy ezek együttes indításából, sugalmazásából indultak el ezek a keleti bölcsek Jézus megkeresésére. Megtéve az akkori közlekedési lehetőségek szerint Teveháton valószínűleg azt a hosszú utat, ami akár hetekig is eltarthatott. És nem riadtak vissza ettől a nagy áldozattól. Ami nem volt egyáltalán veszélymentes utazás, különösen, ha azt olvassuk, hogy ők aranyat is hoztak magukkal. Gazdag emberek lehettek tehát. És nem kímélték sem az idejüket, sem a fáradtságukat, sem az anyagi áldozatot, csak hogy elmenjenek tisztességet tenni annak, akinek csillaga föltűnt előttük az égen. Ezek tehát ilyen csillagászi tudással rendelkező bölcsek is voltak. Nyilván, hogy manapság is nagyon izgalmas kikutatni sok embernek a bizonyos jelekből vagy csillagok állásából a jövendő eseményeket. És nagyon jó üzlet is ez manapság is. Az asztrológia, ami nem tudomány, hanem többnyire sarlatánizmus, amivel egyesek jól megszedik magukat a hiszékeny emberek zsebén. Nos, ezek a keleti bölcsek nem ilyen jósok voltak, akik valami hasznot akartak maguknak ebből a lehetőségből, a két bolygó együttállásának különös indításából, hanem kiderül, hogy ezek az emberek hódolatuk kifejezéseképpen készek voltak a legnagyobb áldozatra is. És itt jön az első nagy kérdés, ami már minket is érint. Hogy mire vagyok kész annak érdekében, hogy én találkozzam a mindenség urával, a megszületett Isten gyermekkel. Milyen áldozatra vagyok én kész azért, hogy minden távolságot legyőzzek a vele való találkozás érdekében. Mert hogy ebben a történetben nagyon érdekes viszonyulások vannak a megszületett Jézus Krisztus irányában. Lám a keleti bölcsek nagy távolságot megtesznek, nagy fáradtságot vállalnak, nagy áldozatot, veszélyeket felvállalnak, anyagi áldozatra készek, csak hogy találkozzanak, megismerkedjenek egészen közelről a megszületett Krisztussal. Miközben alig 12 kilométerre Betlehemtől, a Krisztus szülőhelyétől, Jeruzsálemben ott vannak a főpapok, írástudók, akiknek van elméleti tudásuk. Mert rögtön idézik Heródes kutakodó kérdésére Mikeás prófétát, hogy hol is kell megszületnie ennek a Krisztusnak. Mondják is, hogy Betlehemben. De ők nem indulnak el, még ezt a rövid távot sem teszik meg, azért, hogy találkozzanak vele. Pedig az egész Izrael a messiás várásban égett. És a főpapok, írástudók voltak éppen annak az ismeretnek a birtokában, hisz a köznép nagy része írástudatlan volt, nem is rendelkeztek ószövetségi tekercsekkel, olvasási lehetőségük sem volt. Tehát a főpapok, írástudók rendelkeztek minden információval arra nézve, hogy mikor, hol, hogyan fog megszületni ez a messiás. Mert az ószövetségi proféciák nem csak a helyszínt jelölték meg, hanem azt is megmondták, hogy szüsztől születik Ézsaiás proféta által. Azt is megmondták az ószövetségi proféták, hogy hogyan érkezik, azt is, hogy minek neveztetik, hívják nevét csodálatos tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, sőt, a másik nevéről is szól a profécia, hogy Immanuel, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten, ezt idézi majd Máté evangélista az ő evangélium első részében Jézus születése kapcsán. És lám, akik minden információval rendelkeztek, és egész közel laktak Jézus születésének helyéhez, meg se mozdulnak, el se indulnak, hogy megkeressék őt. Mennyire időszerű ez? Valahányszor végig sétálok itt az Arad utcán, így benézek egy udvarra, ismerek jól mindenkit, tudom, hogy kik laknak ebben az utcában, és ugye elgondolkozom sokszor, hogy hogy van az, hogy eljönnek akár messziről is templomunkba igét hallgatni sokan, mint ahogy történt most a karácsony ünnepe alkalmával is. Láttam olyanokat, akik Százfenesről jöttek, akik Mérából jöttek, akik a Györfai negyedből jöttek, a Monostor negyedből jöttek. Viszonylag messziről azokhoz képest, akik itt laknak a templom tövében. És ők soha nem kíváncsiak arra, hogy kicsoda ez a Krisztus, hogy mit üzen nekik. A vele való találkozás lehetősége nem izgatja őket. És hogy van az, hogy még sokszor azokat sem igazán, akik elméletileg sok mindent tudnak róla. Mennyire megszégyenítenek sok-sok úgynevezett bejegyzett egyháztagot, valamikor vallás órán, konfirmáción átesett embert, mennyire megszégyenítenek ezek a kívülálló, keletről jövő bölcsek, akik nem zsidók voltak, nem Izrael választott népéhez tartoztak, teljesen idegenek, kívülállók voltak. De azt olvassuk, hogy ők miután megérkeztek Betlehembe, bementek a házba, ahol a gyermek volt. De testvérek, nem elég tudni róla. Nem elég felsorolni akár vallásórás, kátiórás tanulmányaink alapján, vagy otthoni bibliaolvasásunk nyomán mindazt az információt, amit tudunk Jézusról. Hanem be kell menni hozzá. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy fölvállalni a vele való közösséget, az asztal közösséget, mint ahogy ő fölvállalta velünk, hogy bejött a mi világunkba, felöltötte a mi testünket. Mint ahogyan bement Zákeushoz, mondván, hogy ma nekem a te házadnál kell maradnom. Vagy hogy bement Simon farizeus házába, amikor az meghívta őt vendégségre. Vagy ahogyan bement Betániába három testvér hajlékába nem egyszer, gyakran. Megpihenni. Erőt gyűjteni akár a halál a küszöbén is, mert Betániából indult aztán be Jeruzsálembe az utolsó napokban halála előtt. Így akar ő egészen bensőséges találkozást készíteni mindazokkal, akik többre vágynak, mint csak, hogy bizonyos információkat szerezzenek róla. Akik érzik, hogy szükségük van a vele való nagy közösségre. Most nézzük meg, hogy zajlik le ez a különös találkozás itt a keleti bölcsek és Jézus között. Azt olvassuk, hogy miután meglátták a csillagot, ugye, ami újra föltűnt ott Jeruzsálemben, és tovább vezette őket Betlehemig, ugye erről is lehetne érdekes dolgokat mondani, hogy miért is ragadtak ők le Jeruzsálemben, úgy útközben, miért nem mentek egyenesen Betlehemben, miért nem követték végig a csillag vezetését, miért hallgattak egy adott időpontban a saját eszükre, mert hogy gondolták, ugye, ha király született, akkor azt a fővárosban kell keresniük, nem egy félreeső kis településen, Betlehemben. És lám, mikor levették a tekintetüket a csillagról, erről az Istentől adott vezetőről, eltévedtek. Betévedtek egy gyilkos szándékú király udvarába, ahol majdnem beszervezte őket Heródes informátornak. Menjetek, érdeklődjetek, mindent tudjatok meg a gyermekről, aztán majd jöjjetek vissza, és mondjátok el nekem. Mennyire ismerős gyakorlat ez a történelemben, a mindenkori történelemben, napjainkban is. Informátoroknak a beszervezése, akár megfizetés árán is. Ugye Judás Jézus közelében, Jézus tanítványi seregében lett árulóvá. Pénzért eladta a mesterét. Valaki egyszer úgy fogalmazott, hogy a besugók a világ koszfészkei. Ugye a letűnt kommunista rendszerben ez egy nagyon jól működött hálózat volt. Beszervezett emberek sokasága árult el a másikat. A munkahelyeken, a gyárban. A munkatárs elárulta a munkatársát. És tudtunk olyat, hogy férj elárulta a feleségét. És szülő a gyermekét, vagy gyermek a szülőjét. Kicsi előnyök érdekét. De az egyház sem volt mentes ettől az aljasságtól. Mert az egyházon belül is voltak beépített besugók. Egyik lelkész elárulta a másikat. Hívek elárulták a lelkészt. A lelkész besukta a hívét. Együttműködve a titkos rendőrsége. Igen, lehetne erről is sokat beszélni, de most nem ez a fő témánk, hanem az, hogy lám útközben a jó szándékú Krisztus keresés közben is érintkezésbe lehet kerülni ilyen aljas szándékokkal. De különös csodája az isteni vezetésnek az, hogy úgy mennek tovább a csillagvezetésen, hogy majd rátalálnak Krisztusra, és Krisztus közelében kitisztázódik minden bennük, mert miután találkoznak vele, hogy befejezzük ezt a gondolatsort, álomban megintetnek, hogy vissza ne menjenek Herodeshez, nehogy beárulják, hogy hol található meg a zsenge gyermek, mert hogy Herodes gonosz szándéka halálra fogja keresni őt. Nos hát, ezektől a téves utaktól akar megóvni minket Isten. Hogy le ne vegyük a szemünket a mennyei vezetésről, mert amikor a mennyei vezetés helyett, ami okoskodó értelmünkre akarunk hallgatni, tévútra fogunk lépni, és másokat is veszélybe sodorhatunk. Nos, nézzük ezt a találkozást. Azt olvassuk, bemenvén a házba ott találták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulván tisztességet tettek neki, és kincseiket kitárván ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mérhát. Igen, különös találkozás ez. Hozzák mindazt, amit a legjobbnak, a legdrágábbnak vélnek. Szimbolikus jelentése is van ennek a három ajándéknak. Arany, a tisztaság, a legnagyobb kincs, a tiszta érték kifejezése. Lehetne itt sok mindenről beszélni jelképes formában, hogy mi a legtisztább kincsed, mi a legfőbb értéked. Viszed-e azt neki? Föl tudod-e azt kínálni neki? Ugye az Ószövetségben az volt az előírás a zsidók áldozati rendjénél, hogy amikor az oltárra viszed a te áldozatodat, akkor az a bárány, ha bárányt viszel, az nem lehet sánta, nem lehet vak, nem lehet beteg. Az épp kell legyen, egészséges kell legyen, mert Istennek nem viheted a szemetet, nem viheted az alját, nem viheted az utóját. És jaj, hányszor csak a maradékot dobjuk oda Istennek, amire már nekünk úgy sincs szükségünk. Miután már életünk idejének nagy részét a magunk élvezetére, a magunk hasznára, a magunk vagyonának gyarapítására költöttük, a magunk terveinek, elképzeléseinek a megvalósítására, hát késő öregkorban, amikor már úgyse vagyunk jók semmire, úgymond. Hát akkor már odaszálljuk azt a kicsi, öregkori, szenilis időnket az Istennek. De hányan gondolkoznak így? Hány fiatallal beszélgetek, középkorúval? Most nincs idő. Imára, Istenre, templomra, Bibliára, lelki dolgokra. Most futni kell a pénzért, most karriert kell építeni, most a gyerekeket kell elrendezni, most házat kell építeni. Majd, nyugdíjas korban. Nem, vigyed az aranyat, vigyed az elsőt, mert ez a legjobb befektetés. Tömjén mirha, a tömjén az áldozathoz való szer volt, amivel füstölögtek, úgymond az oltáron, Istennek. Ez az imádásnak a jelkép. Hogy amikor Isten elé mégy, akkor az imádatban, hódolatban fejezd ki azt, hogy számodra ő a legnagyobb. És ez az imádat oly sokszor hiányzik. Hogy úgy álljunk meg Isten színe előtt, hogy érezzük azt, hogy semmi voltunk, porszem voltunk, ellenére fogad minket a legnagyobb Úr, a Szent Isten. És ezért én hódolok neki. A mirha pedig egy keserű fű volt, ami érdekes módon utal a Jézus szenvedésére. Az is le van írva a Bibliában, hogy az Ószövetség gyakorlat szerint, amikor a páska bárányt levágták és elfogyasztották a zsidók, ugye az Egyiptomból való szabadulás emlékére, ez volt tulajdonképpen az Ószövetség zsidóság húsvéti ünnepe, akkor úgy készítették el ezt a páska bárányt, hogy ilyen keserű füveket is hozzáadtak. Persze ez egy ilyen ízesítési módszer volt, de egyben érdekes jelkép arra nézve, hogy aki ez most jönnek, aki előtt most hódolnak, aki elé a legdrágább kincseiket kitárják, ezek a keleti bölcsek, az majd szenvedni fog még érettük is. Annak az élete tele lesz keserűséggel, különösen azok miatt, akik nem jönnek hódolni neki. Papok, írástudók, politikai vezetők, Róma urai, a jog emberei, az érdek, a haszon emberei, a judások fogják megkeseríteni Jézus életét. Ó, ettől akar megkímélni minket. Hogy nehogy ilyen keserűség okozói legyünk Istennek és egymásnak. Mert jaj, de meg tudjuk keseríteni egymás életét is. És ettől szeretne megkímélni. Ezért mondja, ajánlja, hogy te hódolj, vigyél oda mindent, ami a legdrágább neked, és azt szánd oda Istennek. Ifjúságodat. Képességeid legjavát. Nem a hitványt, nem az utolsót, nem a sántát, nem a vakot. Nem azt az értéktelent, ami már semmire sem jó. Mi a legjobb befektetés? A technika történetéből egy nagyon érdekes fejezet az, miszerint a neves amerikai humorista, író Mark Twain nagy népszerűségre tett szert, rengeteg pénzt keresett az írásaival, és hát arra gondolt, hogy ezt a sok pénzt jó lenne befektetni, hogy még inkább gyarapodjon, ugye ilyen amerikai módra. Csak hogy ez az író nem értett a befektetésekhez. És egyik befektetés a másik után rosszul sült el, és egy csomó pénzt elveszített. És egyszer egyik ismerőse ajánlott neki egy jó befektetési lehetőséget, legalábbis ő így gondolta, hogy az jó lesz. Ez pedig nem más volt, mint Bell. Az a nagy feltaláló, aki arról kezdett mesélni az író barátjának, ugye akinek sok pénze volt, hogy nekem nincs pénzem, de van egy ötletem, egy találmányom, te pedig add ide a pénzedet, fektesd be, és majd jó hasznot kapsz, részesedést belőle. De hát az író nem tudta elképzelni, hogy miféle találmány lehet az, amiről az ő barátja Bell kezdett neki mesélni, miszerint az emberi hangot hosszú távolságra el lehet vinni bizonyos elektronikus vonal által. És hát az író nem látta át ennek a befektetésnek a hasznát, a lehetőségét, és nem fektetett be ebbe a találmányba. Befektetett más, és a feltalálóval, Bellel együtt aztán hatalmas gazdagságra tettek szert, mert hogy nem másról, mint a telefonnak a feltalálásáról van szó. Mark Twain, ez a neves író, élete végéig mindig bánta, hogy ezt a nagy befektetési lehetőséget ő elmulasztotta. Miközben több más olyan befektetést eszközölt, ami balul ütött ki és elvitte a pénzét. Most testvérek, ezek a keleti bölcsek nagyon jó befektetést eszközöltek. Vitték a legdrágább kincsüket, és odaadták Krisztusnak. Hát az aranyra szükségük is lehetett később, ugye, jól fogott a menekülés idején, mikor Egyiptomba kellett menni, mert hogy hosszú út állt előttük, és idegenben kellett megszállniuk és tanyázniuk egy ideig, amíg Heródes aztán elpusztult, és majd visszatérhettek Izrael földjére. Milyen különös gondoskodása ez Istennek, az Isten gyermekről, már ott zsenge korában. Valaki úgy fogalmazott viszont fordított irányban, a legjobb befektetése Istennek pedig az ember. Pedig első látás úgy gondolnánk, hogy ez a legrosszabb befektetés. Hogy amit Isten Jézus Krisztusban befektetett az ember érdekében, elég csak a keresztre nézni, azt mondjuk, ez csőd. Ez a legrosszabb befektetés volt Isten részéről. Hogy elküldi az ő egyszülött fiát, az ártatlant, a szentet, a tisztát, ide, ebbe a szennyes, aljas, gonosz, pénzéhes, gyalázatos, gyilkos szándékú világba, ami az ember bűne miatt lett ilyen, és Isten ezt jó befektetésnek látta. Jézus is nem ment a hatalmasokhoz, a gazdagokhoz, a főpapokhoz, nem ment az írástudókhoz, nem akarta őket beszervezni a maga barátságába, hanem azt mondja, szedett, vedett, ütött, kopott, egyszerű, írástudatlan halászemberekből, vámszedőkből, paráznákból összeverbúvált kis csapatának, hogy titeket az én barátaimnak mondanak. Nem mondta egyik főpapot sem, írástudót sem. A római jog vagy hatalom képviselőit nem mondta az ő barátjának. Mert azok nem akarták az ő barátságát. Egy ilyen közbotrányosnak minősülő valakinek a barátsága nem kellett nekik. Aki állítólag már a születésekor is gyanúsan érkezett erre a világra, mert úgymond szüsztő született. Ki tudja, miféle paráznaság gyermeke. Aztán valami egyszerű, hétköznapi ácsmester fiaként nő fel. Nem az előkelők kasztjához tartozott. Aztán még arról se lehet tudni, hogy valami neves iskolát végzett volna, és valami jeles diplomája lett volna. Mégis olyan bölcsességeket tanított, hogy egyszerűen megálltak sokan csodálkozva. Még az ellenfele is adott pillanatban elismerték, hogy nem lehet megfogni, még a szaván se lehet fogni, mert nem úgy tanít, mint az írástudók, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Most hát ez a Krisztus az, aki végül is Isten legnagyobb befektetése a mi érdekünkben ebben a világban. Isten legdrágább kincse, mert azt mondta Jézus megkeresztelésekor, akkor letekintett Rea, aki ott állt a Jordán folyóban keresztelkedve, keresztelés által. Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Isten egyszülöttje, legdrágább kincse, akiben ő gyönyörködik. Vajon én tudok-e így gyönyörködni benne? Vajon jó befektetésnek véleme azt, hogy én az egész lényemet, életemet, időmet, energiámat, képességemet, akár vagyonomat is az ő szolgálatára szánom? Ó, mennyi vonakodás van az ilyen odaszánás körül. Nikolaj Steinhardt, a múlt század neves zsidóból lett ortodox szerzetese, aki Máramarosban, Rohiá kolostorában élt élete utolsó idejében, és hatalmas tudással rendelkezett, megírta a Boldogság naplóját. És abban azt mondja, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy a kereszténység által vége lesz az önzésünknek, sőt, igazából jónak lenni a lehető legönzőbb megoldás. Ugye fölkapjuk a fejünket, mikor ezt mondja egy odaszánt életű, nagyon komoly, hitvalló, szerzetes ember. Azt mondja, igazából jónak lenni a lehető legönzőbb megoldás. Miért? Olyan befektetés, ami a legmagasabb kamatot biztosítja. Azaz Krisztusnak szánni az életet. Ez a legfőbb jó. És egyben a legönzőbb lépés is. Mert ez biztosítja a legnagyobb kamatot. Ez a legnagyobb befektetés. Ez hozza majd a legnagyobb hasznot. Az örök élet. És van ennél nagyobb haszon? Van ennél érdekesebb, izgalmasabb jövedelem? Nincs. Mert mindaz, amit mi itt földi értelemben befektetünk, hogy gyarapítsuk egy kicsit ezt a vagyont, az csak ideig, óráig való. Sokszor majd az örökösök veszekednek fölötte. Hány ilyen esetről lehet tudni a történetben? De a legjobb befektetés az, hogyha teljes lényedet egyetlen kincsként kitárod előtte, és odaadod neki. Ez a legjobb befektetés. Most, mikor vége a karácsonynak, ugye kicsit el lehet gondolkozni azon, hogy ki milyen ajándékot kapott karácsonyra. Igazán mennyire felelt meg az elvárásodnak? Igazán mennyi örömöt jelentett neked? Én kaptam egy érdekes könyvet a Budapestre az a jövő lányaimtól karácsonyra. Tudták, hogy én szeretek olvasni, és különösen az izgalmas történelmi hátterű könyvek is érdekelnek. Hát örültem neki. De hadd hallják most ők is, hogy sokkal jobban örültem nekik, akiket hetek óta nem láttam. Persze, örülünk az ajándéknak, de az az igazi, jobban örülsz az ajándékozónak. Tudjátok, a keleti bölcsek aranya tömjene mihája nagyon szép kifejezése volt, tárgyi bizonyítéka volt az ő hódulatuknak. De Krisztus elsősorban nem az aranynak, tömjének és mirhának örült, hanem azoknak az embereknek, akik ekkora áldozatra voltak képesek, csak hogy találkozzanak vele. Ez az igazi öröm. S hidd el, a legnagyobb ajándék nem az, amikor valami csicsás csomagba burkolva valamit oda teszel a másik kezébe, talán rossz lelkiismeretedet nyugtatgatván, hogy hát sokat mulasztottál valakivel szemben évek alatt, és akkor na egyszer valahogy kiengesztelő szándéka adsz neki egy ajándékot. Nem. Magadat adja. Légy többet jelen az ő életében. Légy nagyobb figyelemmel, több kedvességgel, több türelemmel, több odaszánásra, több áldozatkészséggel irányában. Ez sokkal nagyobb ajándék, mint a legcsicsásabb és legdrágább pénzen megvett ajándék. Hát ezt tanulgassuk mi most együtt ezektől a keleti bölcsektől. Churchill, a múlt század neves angol miniszterelnöke azt mondta, hogy abból élünk, amit keresünk. És annyi az életünk, amennyit adunk. Annyi az életünk, amennyit adunk. Az maradandó, azt fogják emlegetni. Nézd meg, a világ szellemtörténetében a kereszténység jeles személyiségei azok, akik odaadták teljesen magukat az Isten szolgálatára, kezdve Krisztussal. Nem gyűjtött Jézus vagyont, nem volt hadserege, nem volt palotája, nem volt puttak politikai eszközei. Odaadta az életét a keresztre, érettünk. És ő gazdagította meg legjobban ezt a világot. És mindazok, akik a nyomában oda tudták szánni életét neki. Ugye már unos untig emlegetjük az ilyen neveket, hogy Teréz anya, hogy Albert Schweitzer, egyik Indiába ment, egész életét szolgálatban töltött a szegények, elesettek között. Másik Afrikában kórházak sorát építette föl, saját vagyonából, teljesen odaszánva, mindkettőt kitüntette az emberiség béke Nobel-díja. És lehetne még sorolni hasonló példák sokaságát, de vajon mi hol állunk ebben a rendben? Zárjuk még azzal, amit itt alapigénkben olvasunk. Mivel álomban megintettek, hogy Herodeshez vissza ne menjenek, más úton tértek vissza hazájukba. Sokat lehetne erről is beszélni, röviden annyit. Figyeljünk az égi vezetésre. És kerüljük ki az olyan gyanús helyeket és alakokat, mint Heródes, akik gonosz szándékkal vannak Krisztus ügye iránt, Isten ügye iránt. És menjünk más úton haza. Lehetne erről megint jelképesen sokat beszélni. Ki milyen úton érkezett ide karácsonykor, ki milyen lelki állapotban jött, ki milyen háttérből jött, ki milyen mulasztások terhével jött, ki milyen fájdalmakkal, ki milyen lelki sebekkel jött. Azt te tudod legjobban, meg a te Istened. Menjen más úton, menjen másként. Miután leraktad Krisztus elé minden te ajándékodat, menj olyan ajándékokkal cserében, amiket tőle kapsz. Mert azt olvassuk, hogy ezek aztán nagy örömmel mentek tovább, vissza a hazájukba. Vagy a pásztorokról olvassuk, miután már találkoztak a megszületett gyermekkel, Krisztussal, hogy ők is nagy örömmel mentek vissza a nyájukhoz, és útközben hirdették mindazt, amit láttak, s hallottak. És ez az a másként való visszamenés, ami eredeti lakóhelyünkre, munkaközösségünkbe, hétköznapi küzdőterünkre. Vajon fogják-e holnaptól kezdve látni otthon, munkahelyünkön, szomszédi körben, rokonok között? Fogják-e látni, hogy mi hol jártunk karácsonykor? Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten ige üzenetére. Énekeljük a 377-es énekünk első három versét. 377-es ének első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Isten szelíd szolgálja te, atyánk édes gyermeke.
Kaptál értünk pályó sebet, bűnünk sötét, nincs eredetünk, maradj velünk, kértél bennünk lakóhelyet, lettél kenyér szentételünk, maradj velünk.
Köszönjük, Jézus, hogy lettél kenyér, szent étel nekünk, a lélek tápláléka, a szív felüdítő forrása. Köszönjük, hogy lettél nekünk oltalom, lettél nekünk kőszikla és menedék, lettél nekünk örök fundamentum, ami rendíthetetlenül áll 2000 éve, amire épülhet sok-sok megújult élet. Köszönjük, hogy családok újultak meg és erősödtek meg ezen a fundamentumon állva. Köszönjük, hogy gyülekezetek sokasága erősödött meg és nyert új célt, új értelmet mennyei tartalmat ezen az alapon állva. Köszönjük, Jézus, hogy ma is jöhetünk hozzád, mint egykor a bölcsek, minden áldozat árán, minden fáradtságot félretéve, fölvállalva, csak azért, hogy végül legyen nagy, különös, egész életet meghatározó találkozásunk vele. Köszönjük, hogy hozhatjuk kincseinket, legfőbb javunkat hozzá, életünket, időnket, képességeinket, javainkat. Köszönjük, hogy szolgálhatunk ezek által neked, és neked szolgálhatunk azokban is, akiket segíthetünk anyagi áldozatainkkal, adományainkkal. Neked szolgálhatunk, amikor időt szánhatunk egymás szolgálatára, megsegítésére. Neked szolgálunk, amikor időt szánunk saját lelkünk gondozására, imádságra, Isten tiszteletre, bibliaolvasásra. Neked szolgálhatunk minden betegben, akit meglátogatunk, akit vigasztalhatunk, akit bátoríthatunk, akivel együtt könyöröghetünk, akit átölelhetünk, akit megsimogathatunk. Köszönjük neked, Jézus, hogy te buzdítasz minket a hétköznapokban, ünnep után is olyan szolgálatra, amiben megtestesülsz, ami által megjelensz mások életében. Urunk, óvj meg minket minden olyan befektetéstől, ami értelmetlen, ami csak veszteséggel jár. Könyörülj, hogy a legértelmesebb módon beléd fektessük a mi életünket. Azt a rövid kis időt, ami még hátra van, hisz olyan hamar eltelik ez a földi futásunk. Annak az ideje hamar lejár. Könyörű, hogy ne töltsük el ezt az időt hiába valóságunkkal. Köszönjük neked, hogy szent szolgálat lehetőségeit mutatod meg nekünk a hétköznapokban. Könyörű, hogy kihasználjuk maximálisan az időt, a hasznos és értelmes mennyei irányú befektetésekre. Köszönjük, hogy áthoztál minket ebben az évben. Köszönjük, hogy megáldottad sok-sok vasárnapi együttlétünket. Most, ez esztendő utolsó vasárnapján is szóltál, és mi köszönjük, hogy itt lehettünk, hogy nem köt betegség az ágyhoz. Köszönjük, hogy nem vagyunk kórházban. Köszönjük, hogy a te lelked vonzásába kerülhetünk újra és újra. Köszönjük, hogy imádkozhatunk szeretteinkért, mindazokért, akiket ránk bíztál, könyörű rajtuk, őrizd őket, vigyázd őket, hordozd őket, és akik még nem keresnek közülük téged, adj vágyat a szívükbe, hogy ők is elinduljanak fölkeresni, és megismerni téged. Köszönjük, atyánk, hogy meghallgatod könyörgésünk szavát, megáldod most következő csendes könyörgésünket is. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Tárjuk Isten elé a mi szívünk csendes könyörgését. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe a mai nap folyamán is még az ilai árváknak fogadunk el külön adományokat. Isten tegye áldottá a mi ilyen irányú áldozatunkat is. Megjött az Éjféli kiáltás című folyóirat idei legutolsó száma, akik erre az évre megrendelték, hátra az asztalnál átvehetik. Vásárolhatók könyvek, még van fali naptár is, még könyvnaptár is jövő évre vonatkozóan hátul az asztalnál. Még fogadunk el újságrendeléseket a jövő évre, az üzenetre, a református családra, a familyre, éjféli kiáltásra fel lehet iratkozni hátul az asztalnál. És van egy gyermeklap is, az Örömhír, szintén megrendelhető egész évre, egy évre 21 lej csupán, két havonta jelenik meg színes, képes, olvasmányos, gyermekeinknek nagyon hasznos lelki táplálék, akár felolvasni is lehet belőle gyerekeknek, unokáknak. Gondolom, talán még van vásárolható példány, majd már nincs, elfogyott közben, igen, ami bemutató példány volt erre az évre, de meg lehet rendelni jövő évre vonatkozó. Testvérek, közeledik az év vége, óévi istentiszteletet fogunk tartani, december 31-én, csütörtökön este 6 órai kezdettel. Várunk óév búcsúztató istentiszteletre mindenkit, jöjjünk és legyünk együtt ezen az estén Isten színe előtt a hálaadás órájában. Ha megérjük az új esztendőt, akkor január 1-én, pénteken 11 órakor fogunk új év istentiszteletet tartani. Már évek óta így szoktuk, hogy nem 10-kor, figyeljünk, hogy 11-kor tartjuk, hogy még egy órával többet lehessen pihenni a szilveszteri ünneplés után, és így 11-kor minél többen köszöntsük együtt Isten színe előtt a gyülekezet közösségében az új esztendőt, és annak urát, aki hiszük, hogy elénk jön újra. Most testvérek, énekeljük 458-as ének első versét. 458-as ének így kezdődik: az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Testvérek, valljuk meg a mi hitünket a Heidelbergi K.T. alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről, sőt inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva fennálló énekként énekeljük a 461-es ének első két versét. A 461-es ének így kezdődik: mindig velem, Uram, mindig velem. Áldjon meg és őrizzen meg téged, Istennek népe. Világosítsa meg az Úr az arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az arcát feléd, és adjon neked békességet. Amen.